Sziasztok!
Hello!
Ez a Silhouette.
Az Én Akadémia podcast csatornája.
Mea vagyok.
Én pedig Adri.
Ez pedig a 14. adásunk.
Bizony, ilyen ügyesek vagyunk, és ismét egy izgi beszélgetéssel készültünk nektek, de mielőtt a beszélgetésre kerülne a sor, van egy nagyon-nagyon fontos kérésünk továbbra is. Mert hogy már végre működik az Insta csatornánk, megtaláltok minket úgy, hogy silhouette.énakadémia, és ahol mi ilyen mindenféle jópofa fotókat próbálunk nektek gyártani, nagyon lelkesen, tényleg nagyon lelkesek vagyunk ebben.
És van egy nagyon lelkes menedzserünk.
Ja, igen, és van egy nagyon lelkes menedzserünk.
Elárjuk, hogy ki?
Nem.
Nem.
A menedzserünk maradjon további fél homályba.
Igen.
És mindig igyekszünk nektek tartalmakat ott adni, illetve mindig azért csepegtetünk információt arról, hogy ki a vendégünk.
Uh-huh. Úgyhogy tartsatok velünk az Instán is. Na igen. De most...
Jaj, és még nagyon fontos, igen. Mert hogy egyébként ezt nem öncélúan csináljuk, és nem azért, hogy itt mindig lássátok, hogy milyen ruhákban vagyunk, meg hol kávézunk, hanem azért, hogy ez egy olyan felület, ahol ti is nyugodtan megoszthatjátok velünk azt, hogy tetszett az adás, mi az, amit hiányoltatok belőle, esetleg van ötletetek, hogy miről beszéljünk, még kit hívjunk meg.
Vagy lehet azt is mondani, mert azért érkeznek visszajelzések is, csak jól lenne ezt úgy nyilvánossá tenni, hogy van egy minden beszélgetésünk izgalmas, én mindig ezt szoktam mondani, de mondjuk nem tudunk minden témára kitérni, és lehet az is, hogy van még kérdésetek az adott előadóhoz, vagy a vendéghez, úgyhogy meg tudjuk hívni akár újra is, úgyhogy lehet ezt így életben tartani. Ezért is kérjük, hogy ez kicsit olyan aktívabb legyen ez.
Igen, és egyébként meg a felület, amit kitaláltuk, hogy minden adásnál a vendég nevét, meg a vendégről általában egy fotót kiteszünk az Instára, és akkor az adott adáshoz tartozó kérdéseiteket, kommentjeiteket, ahhoz a képhez tudjátok csatolni.
Így
a többi meg csak szórakoztatás.
Igen. Na, köszönjük,
akkor Adri. Most már dolgozunk.
Nos, tehát a 14. adásunk vendégét köszöntjük itt, mégpedig Bábics Vikit. Szia, Viki!
Szia.
Sziasztok! Hello!
Viki Aura szomaterapeuta, és nekem annyira tetszett ez a kis idézet, amit az Én Akadémia oldalán így megosztottál magadról, mert ez azt gondolom, hogy sok mindent elmond rólad, és akkor bemelegítésként kezdjünk ezzel. Miszerint minden emberben él egy természetes bölcsesség, amely képes saját, egyedi megoldásokat találni. A hivatásos segítő dolga ennek a felébresztése. Nagyon szép. Azt szeretném kérdezni, hogy te mikor ébredtél rá arra, hogy benned van egy segítő?
Hát köszönöm a kérdést, és azt is köszönöm, hogy meghívtatok, és igazán öröm számomra, hogy ki ennyien kíváncsiak a gondolataimra. Hogy mikor döbbentem rá, talán, ha jól emlékszem, 19 éves koromban, amikor több nap egymás után adódott egy olyan helyzet, hogy vadidegen emberek osztották meg velem az életük nehézségeit, és volt olyan szituáció, amikor csak arra volt szükség, hogy valaki meghallgassa, és volt olyan is, amikor kikérték a véleményemet, ami azért egy 19 évestől nem lehetett nagyon mély élettapasztalati dolog. Ott jöttem rá arra, hogy képes vagyok egyáltalán végighallgatni őket, hogy ez egy óriási nagy érték, vagy rengeteget számít, hogyha hagyom a másik embert megnyílni, és hogy megmutassa, hogy ő benne mi van. És a másik érdekes felismerése volt ennek a helyzetnek, hogy én ebben a szituációban jól vagyok. Tehát, hogy nem az a belső érzésem, hogy jaj, miért nem mondhatom el én is, hogy verén ezt így sokkal jobb, hanem hogy így elgondolkodtatott, és azon az kezdett el bennem forogni, hogy vajon ennek az embernek mi segítene, hogy jobban érezze magát az életében, és ez indított el afelé, hogy igazából az érettségit követően már a hivatásos segítői pálya felé terelődjek, és igazából azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga egyedi tehetsége, amit úgy lehetne jellemezni, hogy ha olyan feladatod van, vagy olyan hivatásod, amit akkor is csinálnál, hogyha nem fizetnek érte, akkor megtaláltad az utadat.
Tehát te megtaláltad az
asztalt. Igen, igen, igen.
És akkor elég hamar, elég korán megtaláltad?
Hát az, hogy az auraszóma... Irányba kerültem. Uh-huh. Irányba kerültem, mert az auraszóma egy elég speciális terület, ami akkoriban jött be egyáltalán az országba, amikor én Szegeden érettségiztem, és el kellett tennie pár évnek, mire először képbe kerültem azzal, hogy ez jelen van az országban.
Hogy találkoztál vele először, arra emlékszem?
Igen, bár egy nagyon erős spirituális élmény volt. Akkoriban én az édesanyámmal asszisztenskedtem, aki önismereti foglalkozásokat tartott, és egy önismereti táborban egy hölgy megkért, hogy segítsek neki, hogy ő kölcsönadott néhány gyógynövény eszenciát, amit valamiért ő nem kapott vissza, és ez egy olyan kínos szituáció, és hogy nem tennén meg azt, hogy én oda megyek, és valahogy visszahozom.
Nem mondom,
de igen. És nekem ez olyan természetes volt, hogy jó, hát biztos nincs ott rossz szándék, hogy itt biztos valaki félreértett valamit. Oda mentem, elmondtam, hogy sziasztok, az van, hogy van itt valami ebben a szobában, amit nekem vissza kéne vinni, és kiderült, hogy akinek kölcsön lett adva ez a kis csomag, az nem tudta, hogy ő pontosan mit kap, és azt hitte, hogy ezek ilyen házilag kikevert cuccok, amiket ajándékba kapott, és mondtam, hogy nem, hát ezek drágák, és most vissza kéne vinni. És ahogy vittem vissza, egy ilyen kis csomagba voltak ezek az eszenciális szerek, és hogy olyan volt, mintha áramba nyúltam volna. Uh-huh. Hogy amíg visszavittem A-ból B-be, addig azt éreztem, hogy hát aki dolgozott már energiával, hogy így bizsereg a kezed, kúszik felfelé a karodon, ott van az a lufi-szerű érzés, és visszavittem, aztán bekopogtam anyuhoz, hogy hát van itt valami, amit meg kéne nézni. Nézzünk már utána, hogy mi ez. És így került az anyukám kapcsolatba az auraszóma akkori vezetőjével, és gyakorlatilag mi onnantól beálltunk, és elkezdtük építeni a magyar auraszómát.
Édesanyáddal?
Igen, éjszakában hajtogattuk a kis füzeteket és dossziékat, és tulajdonképpen folyamatosan sodort befelé valami áramlás. Azt is mondanám, hogy az auraszóma választott ki engem magának, és nem fordítva.
Mm. De jó. Ez szép.
Hát valahogy így.
Azt tudom kérdezni, ez most így megutatta a fülem, hogy édesanyáddal együtt kezdtétek el. Változtatott a kapcsolatokon az, hogy most akkor ti együtt dolgoztak, vagy előtte is így szoros volt vele a kapcsolat, és hasonló utat jártatok be? Ez hogy alakult így vele?
Szerintem magát a segítői hivatásra való tehetséget, azt szerintem én tőle örököltem. Mm-hmm. Nekünk mindig is nagyon szoros volt a kapcsolatunk, de azt gondolom, hogy ez minden anya-lánya kapcsolatra igaz az, hogy van egyfajta titkos, láthatatlan szövetség, ami legalább annyi lázadást hoz kamaszkorban és fiatal felnőttkorban, mint amennyi szövetséget, ahogy telik az idő és bölcsülünk. És nekem azt biztosan tudom, hogy nekem egy nagyon nagy hálaérzetet ad, hogy tudom, hogy az a rendszer, amiért most én vagyok a felelős, és ami felett egyfajta bába vagyok, hogy ez az országban ismert legyen. Abba az én édesanyám nagyon nagy szerepet vállalt, és óriási nagy munkája volt abban, hogy az auraszómát az akkor működő természetgyógyászati egyetemen keresztül megismerte fél Magyarország. Uh-huh. És ez egy nagyszerű dolog, tehát azt gondolom, hogy ez minket mindenképpen nagyon-nagyon közel hoz, hogy nem tudok úgy bemenni egy nap a munkahelyemre, hogy ne jutna eszembe, hogy ő nélküle ez nem biztos, hogy itt lenne.
Mm. Mm. Akkor viszonylag elég korán te már ezzel a módszerrel találkoztál.
Igen.
És egyébként volt más módszer is, ami felé kitekintettél, vagy ez így teljesen egyértelmű volt, hogy akkor ez így neked elég, és ebben megtalálsz mindent.
Egyrészt én a diákjaimnak is azt szoktam mondani, hogy kételkedjetek. Uh-huh. Hogy ne fogadjatok el mindent, amit én mondok, hanem mindig maradjon bennetek egy egészséges kételkedés, és mindent a tapasztalat révén próbáljátok megismerni, ne fogadjatok el kész igazságokat, hanem menjetek utána, és éljétek meg a saját bőrötökön, hogy a ti világotokban az igen vagy nem. Mm-hmm. És ezért, bár én nagyon fiatalon, gyakorlatilag 22 évesen megismertem az auraszómát, de mégis mellette nagyon sok minden mást is tanultam. Nagyjából általában úgy működik a profi segítőknek az útja, hogy vagy a pszichológiával kezdjük, és befolyik a spiritualitás, mert rájövünk, hogy a pszichológia nem elég, vagy elkezdjük a spirituális úttal, ott rájövünk, hogy de bizony vannak igenis pszichológiai természetű problémák, elmegyünk rendes képzésbe ebbe profivá képződni, majd visszamegyünk a spirituális út felé.
De akkor ez már azért a kettőnek az ötvözete.
A kettőnek kell, hogy legyen ötvözete. Mm. Nagyon-nagyon fontos, hogy felismerjem, hogy mit mivel szerelek. Mm. Azzal együtt, hogy az auraszóma alapvetően egy színkódrendszer. Nagyon erős, tiszta, élő energiák, ugyanakkor jól megtanulható, hogy ez a szín ezt jelenti, ehhez ilyen pszichológiai problémák tartoznak. Tehát tulajdonképpen van egy nagyon mély szín pszichológiája, ami jól kezelhető és jól megtanulható, és ezáltal, aki ezekből a színes üvegekből választ, az elég precízen meg tudja mutatni, hogy mik azok a belső tudatalatti áramlatok, ami az ő valóságát létrehozzák. És...
Belecsaptunk.
Igen.
Nagyon belecsaptunk. Oké, mehetünk ezen a farvizon is, de akkor beszéljünk arról, kérlek, hogy auraszóma. Mit jelent ez?
Az auraszóma szó szerint azt jelenti, hogy fénytest. Röviden úgy lehetne leírni, hogy többek vagyunk a fizikai testünknél. Mondhatjuk úgy is, hogy a teljes testünk az egy viszonylag kiterjedt energetikai létezés, mondjuk legyen egy 3 méter átmérő, és annak a legsűrűbb része a fizikai test. Tehát az aura az nem körülöttünk van, hanem vagyunk mi, és ahogy megyünk befelé, úgy egyre sűrűbbé válunk, és ezt a sűrűbb részt érzékeljük mi fizikai világnak. De ezzel együtt ez a körülbelül 3 méteres átmérőjű én, ez egy folyamatos energiaáramlásban van benne. Aki ezt jobban szeretné érteni, annak azt javaslom, hogy kvantumfizikát olvasson. Mert ez nem spirituális kérdés, hanem bizony ez már a modern fizika tárgykörébe tartozik. És azért fénytest, és azért auraszóma, mert az auraszóma az a rendszer, amelyik egy nagyon átfogó eszközzel használja ezt a teljes testet. Tehát, hogy látjátok, hogy fizikailag megfogható az üveg, de egyébként azon túl, hogy a fizikai összetevője az gyógynövények, kristályok, gyógyhatású olajok, és azon túl van mindegyiknek egy úgynevezett energetikai behangolása, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy a nem anyagi részünk is meg legyen mozdítva. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen minden ilyen színes olaj, minden színes úgynevezett egyensúly üveg egy-egy érzelmi állapothoz, spirituális létezéshez, vagy éppen érzelmi problémához kapcsolódik.
Most nekünk azért jó, mert itt vagyunk.
Igen, és én már rá vagyok cuppanva erre a kis üvegecskére. Nagyon cuki néz ki.
Meg hogy nagyon szép színei vannak.
Igen. Két szín. Mindegyik ilyen gyönyörűséges.
Tehát ez egy ilyen türkisz és zöld színű üvegcse, amiben folyadék van, és ráadásul a két folyadéknak különböző a sűrűsége is.
Igen. Mert amúgy nem keverednek. Uh-huh. És hogy a türkisz, ez meg ilyen... Gyöngyházas, nem?
Föl van buborékosodva, mert ezt én most használom.
Uh-huh. Ja, azért? Igen, mert rázogatod, és akkor felbuborékosodik.
Igen,
keveredik össze a kettő? Ezt magyarázd el nekem?
Mert a vízen úszik az olaj.
Mert a zöld az víz? Az...
Igen. Az alsó rétegnek vízbázisa van, egy nagyon tiszta vízes bázisú gyógynövénykivonat. A felső réteg pedig olajalapú. És az úgy van, hogy az auraszómának saját földjei vannak, ahol azokat a gyógynövényeket termesztik, amik belekerülnek ezekbe a folyadékokba, illetve úgynevezett likvid kristályok kerülnek bele, és nagyon nagy, tehát egy nagyon tiszta víz, nagyon tiszta olaj, Demeter gazdaságban termesztett növények, és ez hozza létre egy ilyen egyensúly folyadéknak a fizikai
felsen. És akkor a színek azok
ásványi színezők.
Aha. Tehát, hogy ilyen természetes anyagok megszínezik.
Igen, tehát nagyon, nagyon szigorúan veszik ezt. Egyébként Japánban van erre egy külön kutatócsoport, amelyik amelyik tulajdonképpen létrehozta azt a folyadékot, ami képes megtartani cirka másfél évig a stabilitását anélkül, hogy ebbe bármiféle kémiai tartósítószer lenne.
És akkor egyébként ezt így mire használod?
Fölkenem magamra.
De vagy nyakra, vagy kézre?
Hát mondjuk
vagy...
ezt történetesen a felső testre, várra, mert érzelmileg...
Tehát, hogy megvan mindegyiket, hogy mondjuk hova
mindegyiket álljunk. Megvan, hogy hova kenjük. Aha. Igen, igen, igen. A bátrak azért mindenhova mindent. De mondjuk azt, hogy aki annyira nem bátor, az kérdezem meg valakit, aki ehhez ért, meg ezzel foglalkozik, hogy precízen, pontosan hova érdemes kenni.
Ha gyógynövényből van, akkor van élete?
Igen, megszagolhatjátok, kinyitjuk, lecsavarjuk a kupakot. Mindegyiknek van egy saját jellegzetes illata. Ezek eredetileg szépségolajnak készültek.
Jó, de jó.
Azt mondta el egy nagyon kedves hölgy, hogy minden nő megérdemli, hogy legyen aura szóma a fürdőszobájában.
De ez milyen illat?
Nem tudom pontosan, megmondom azt, hogy nem hoztam összetevő listát magammal, de rengeteg minden van egy folyadékban, nagyon sok gyógynövény.
Istené, kár, hogy nem
hallom. Ezt kár, hogy az Instán nem tudjuk prezentálni, de az üvegről majd lesz fotó.
Igen.
De jó.
Szépségolajnak készült eredetileg, még a 80-as évek elején indult ez a rendszer, és szó szerint a gyakorlat révén derült ki, hogy valójában mit csinálnak.
Hányféle ilyen üvegetek van?
117.
És akkor ebből én nekem kiválasztott, hogy melyik passzol hozzám?
Az ha, te választod ki.
Jaj, te választod én bemegyek, ki. Látok 117
igen,
üveget.
Igen, igen, igen.
És akkor mutassam
ott van egy
meg.
Kivilágított
állványon. Hát nem tudok választani.
De, hidd el, hogy mindenkit. Olyan még nem volt, hanem az van, hogy egyszerűen érzed. Pontosan azért, mert ez nem csak egy fizikai dolog, hanem van egy energiatere. Aha. És olyan, mintha világítana neked a sorból.
Tényleg?
És annyira, de annyira, de annyira, hogy nagyon meg szoktak lepődni, hogy ez ennyire komolyan mutatja az életüket. És akkor az van, hogy te vagy a szín, amit választasz, és az tükrözi azt, hogy mire van szükséged.
És akkor olyat választok, ami hiányzik belőle?
A precíz és pontos megfogalmazás, hogy olyat választok, amire szükségem van.
Éppen.
Igen.
Tehát lehet, hogy most tök más miatt választok, mint mondjuk 2-3 év múlva.
Igen. Hát remélhetőleg, hiszen ahogy az ember élet változik. Igen. Pont a tesómnak, a Bábi Kicsinek, akinek holnap lesz ugye az előadása, volt egy zseniális mondása erre, hogy stagnálás nincs a világegyetemben. Vagy visszafejlődünk, vagy előrefejlődünk.
Igen, igen.
És azt gondolom, hogy minden olyan módszer, ami az emberi tudatosságot, szellemi létezést támogatja, az az előrefejlődést támogatja. Ezért, ha mi jól csináljuk a dolgunkat, akkor 2 év múlva én nem ugyanazzal a szituációban, nem ugyanabban a folyóban vagyok.
Bocs, ezt most meg kell kérdeznem, mert itt kiabál, hogy ugyanolyan színű a karkötőd is.
Ennek
most van jelentősége?
Egy nagyon kedves kollégám készíti ezeket a különleges karkötőket, és igen, az üvegekhez készít karkötőket.
Tehát akkor ez így tuti
megerősítés. Igen, én most nagyon szerelmes
tehát
vagyok a saját üvegembe.
Tehát akkor most valaki hozzátok, akkor kap saját üveget, megkaphat hozzá karkötőt.
Hát ha rendel. Egyébként ezek a karkötők rendelésre készülnek, tehát hogy nem állnak otthon hegyekbe ezek, hanem ezek egyedi darabok.
Hát megmondom, nyilván azért 107 féle.
Ezek szó szerint, aki készíti őket, azok az egyedi ékszereket készít, tehát hogy nincs belőle kettő. Tehát ha valaki pont ugyanezt az üveget szeretné, és nagyon-nagyon szeretne hozzá karkötőt, akkor ő dettó ugyanezt már nem fogja kapni, hanem más kombinációkkal, de ugyanezt a szín hatást fogja elérni, picit lesz más azért.
Viki, lehet, hogy tök hülye kérdés, de mit csinálsz később ezzel az üveggel?
Ami kiürült?
Ja, mert hogy ezt elhasználjuk.
Elhasználom, ja. Felkenem a tartalmát.
Tehát ez addig tart, ameddig tart. Értem.
Igen.
Ja, mert el fog fogyni.
Igen.
És akkor utána kaphatsz más. Valószínűleg, hogy egyébként, hogyha már elfogyott,
akkor nem erre van szükségem.
Már idejét is múlt, nem?
Hát, mivel...
Ideális esetben.
Igen, tehát azért ez egy hosszabb folyamat, mire elfogy egy olaj, tehát hogy több hétig használjuk nyilván. Van olyan folyadék, amit esetenként akár évekig is ott van a polcon, és mindig csak egy kicsit használunk belőle. Mindenkinek megvan, hogy mi a legnagyobb korlátja. És akkor nekem is van otthon olyan üveg, ami az én legnagyobb korlátom, és akkor ővel 2 éve barátkozunk. Aha. És vannak
de
üvegek.
Többet választasz? Vagy mindig
én már téma? Többet használok, de ugye én már beélek. Tehát nekem már ez tölti ki a napjaimat. Uh-huh. Aki odajön hozzám egy olyan problémával, mint a női vérvonalon mindig ugyanaz a dráma ismétlődik, és hogy én vagyok az első, aki még nem ment férhez, de egyébként meg az anyám, a nagyanyám, a dédanyám mindegyike ugyanabba pörgött, akkor technikailag őt odállítom a készlet elé, választ 4 üveget. Az a 4 üveg precízen pontosan megmutatja, hogy igazából miért...
4-et?
Aha. Hogy igazából miért jön létre ez a probléma. Mi az a belső tudatalatti drive, uh-huh. amit ő próbál áttörni. Egyébként azt gondolom, hogy ma nagyon sokan valójában ezért nehezen állapodnak meg, mert ez az a generáció, amely képes megtörni ezeket a sérült családi vérvonalakat. És gyakorlatilag ott van egy konzultáció, ami úgy működik, mint egy pszichológussal való beszélgetés, csak ugye itt baromira célirányosan uh-huh. megyünk, hiszen nem azon, hogy ülünk a kanapén, azt 5 év múlva felbukkan a valódi probléma, hanem én pontosan látom, hogy
mert rögtön
meggyorsítja a folyamatot.
Rendkívül gyors onnantól a folyamat.
És egyébként a folyamat az több ülés.
Ez nagyon sok függ attól, hogy ő mibe van benne. Aha. Tehát például imádott asszisztensem, azért ül otthon, mert azt mondták neki 10 évig, hogy nem lesz gyerek, hát most lesz gyerek. Mm. Tehát, hogy ő 4 hónapig volt az asszisztensem ennek következtében. és tényleg nagyon relatív, mert rengeteg múlik azon, hogy ő mibe van benne. Mm. Mennyire ragaszkodik a gondolataihoz, mennyire elszánt, mennyire dolgozott már rá a témára más módszerekkel, tehát aki mondja már 10. éve családállításba uh-huh. pörög, uh-huh. és már a kislábúja körmét is kiterápiázta, és lehet, hogy annak meg pont arra van szüksége, hogy már nem is terápiázunk, hanem leülök, és azt mondom, hogy figyelj csak, itt van ez az A/4-es lap, ez egy megtörtént eset egy hölgyel, ezen kérdések vannak, mint a ki volt a kedvenc, ki volt a legjobb gyerekkori barátod? A következő első randira. Ezt kinyomtatod magadnak, betanulod, és leszel szíves föltenni kérdéseket a fiatalembernek ebből a témakörből, és nem azzal traktálni, hogy milyen Excel táblázatot raktál össze a munkahelyeden.
De jó.
Hogy nagyon szép, nagyon jó, de nem állási interjúra mész. Mm. És egyébként tényleg az volt, hogy már nem nagyon volt mind dolgozni, és az üvege is azt mutatták, hogy ő benne már nincsenek ilyen félelmi.
Már kész van.
Igen, csak valahogy...
A megvalósítás csúszott.
Hát egészen konkrétan azt ő maga mondta ki, hogy soha nem látott otthon olyat, hogy a szülei érdemi beszélgetést folytattak. És akkor az volt, hogy
ezt hogy kell csinálni.
Uh-huh. És akkor ez volt, hogy át kellett neki küldenem, hogy akkor ezeket légy szíves szogd meg, mert a házasságunk 30 évében ezt fogja életben tartani a kapcsolatot, nem az, hogy kihoz pelenkát a boltból.
Uh-huh.
Uh-huh. És nem mindig tehát a terápia az mindig lebont. Lebontunk uh-huh. valamit. És nagyon sokan nem tudják, hogy már rég nem a lebontás fázisánál tartanak, hanem építeni kellene valamit. Ebben mondjuk az én akadémia csapata nagyon erősen előnybe van, hiszen az István által elmondottak, azok alapvetően az építéshez tartoznak. Tehát építsünk valami újat. Mm. És hogyha azt jól tudod integrálni, amit az István mond, akkor te építeni tudsz. Mm. Az más kérdés, hogyha egyébként én generációk óta hozok egy mély zsigeri félelmet, mondjuk egy házassággal kapcsolatban, akkor homokra nem építek semmit. Mm. Akkor össze fog dőlni. És lehet, hogy a világ legtökéletesebb férfia lesz ott mellettem. Most is van ilyen esetem, aki pánikbeteg, és minden kapcsolatát ez rombolja szét. És egyébként teljesen mindegy, hogy mennyire jó társ kerül mellé, ha az ő pánikbetegsége miatt minden kapcsolat egy ponton betegápolássá megy.
Szóval tudsz neki segíteni?
Hát itt ugye nagyon mélyen nem mehetünk bele az
olajok, vagy ez már tovább megy?
Van, amikor az olajokhoz társítunk szimbólumterápiát azért, mert vannak nagyon korai életszakaszok, tehát gyakorlatilag az életünknek azon időszaka, de ezt az auraszóma üvegek is szokták mutatni, hogy van az életünknek egy olyan időszaka, amikor még nem beszélünk. Mm. És ez a nonverbális időszak, ezekhez alapvetően olyan eszközök kellenek, amit ami nem a beszéden alapul, tehát magyarán egy nonverbális időszakra vonatkozó trauma, az nem megbeszélhető egy pszichológussal. Egy perinatális törés, ahol mondjuk anyának el kellett költözni terhesen, az nem megbeszélhető. Egy csecsemő, akit rettenetesen szeretett az anyukája, de inkubátorba került, és 3 hétig nem nyúlt hozzá senki, az nem megbeszélhető. Tehát vannak létállapotok, amik így nagyon keményen elvágják a jól működésnek a fonalát, és akkor, tehát amit Timi is mondott még a podcast előtt, hogy az auraszoma taró kártyáira, ha ránézel, egy rendkívül gazdag szimbólumrendszer van. És igen, van olyan, amikor lerakunk 2 kártyát, és azt mondjuk, hogy akkor most nézd meg, hogy miről beszélsz. Hogy el kell dönteni, hogy rombolsz, vagy valahogy a félelmeken átgördülünk.
Tudsz mondani jó esetpéldákat? Mivel fordultak hozzád, és nyilván ez a legjobb szerintem, hogy valakinek nem lehet babája, és akkor dolgozik.
Hát ez most benne. Életem poénja, hogy gyereket csináltunk az asszisztensemnek. Az van, hogy rengeteg eset van. Én ezzel azért vagyok bajban, mert hogy nekem vannak ilyen veszőparipáim. Az egyik, hogy nem hiszek abba, hogy lehet jól lenni egyedül egy életen keresztül. Azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy egy kapcsolatban is tudni kell megtartani azt, hogy szükségem van egy kis saját időre, hogy azzal foglalkozok, amit szeretnék, hogy elmélyülten olvashassak, vagy kinek mi a kattanása. De amikor azzal jönnek, hogy így spirituálisan megmagyarázzuk, hogy én jól vagyok egyedül, akkor mindig felteszem azt a kérdést, hogyha a következő 30 évben minden egyes reggel egyedül kell felébredned, minden reggel, akkor is igaz ez a mondat? És innentől kezdve megdől az az elmélet, ami a Facebookon jól mutat, hogy nincs szükségünk férfira, meg feminist, nem ha valaki, akkor nálunk nagyon nagy egyenjogúság van. Egy auraszoma tanár mellett nem is lehet máshogy élni, hát gyakorlatilag minden második hétvégén oktatok, olyankor apa van a gyerekkel, tehát hogy nem egy ilyen kőkori lény vagyok, de gondolom azt, hogy az ember alapvetően társas lény. Ennél fogva nálam a sikersztori az ott kezdődik, hogy nagyon régóta egyedül lévő embereket ki tudok-e mozdítani ebből az egyedüllétből, rá tudom-e őket venni arra, hogyha belülről fogja a kilincset, akkor valahogy engedje el. Milliószor bebizonyította az élet, hogy amikor én azt mondom, hogy menjél már el egy másik fodrászhoz, vagy vegyél már fel egy szoknyát, és hogy tök mindegy, mert ha ő belülről elengedte a kilincset, akkor valaki jönni fog. Akkor is, ha ugyanaz a fodrász, akkor is, hogyha a bakancsot nem tudom leszedni róla, akkor is, hogyha szódás szemüvege van, tök mindegy. És most is volt egy olyan kislány, aki annyira nem kislány, csak ugye én 2 gyerekes anyukaként máshogy látom már a dolgokat. És
ezt hogy érted?
Hát az, hogy
lehet a kislánya 40 éves is.
Igen. Nem, nálam fiatalabb volt, csak van a lányságnak egy energiája. Amikor azt is mondanám, hogy még... Tehát vannak ilyen érési folyamatok, amik ott éled át igazán, amikor már 3 napja lázas a gyereked. És te már a 3. éjszaka imádkozol, hogy ne halljon meg az a csecsemő. Vagy megélni magát a szülést, amikor elsodródsz az élet határáig. Ha az tényleg egy ugye nem véletlenül mondták régen, hogy világra hozod. Vagy életet adsz neki. Azért az egy óriási nagy transformáció. Az megérleli, mint a gyümölcsöt a fán. Tehát aki azt mondja, hogy ugyanaz a kettő, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a zöld alma az ugyanolyan, mint a megért alma. Nem lesz ugyanolyan. De nem is kell, hogy ugyanolyan legyen. És akkor itt is volt egy olyan nagyon helyes lány, akinek mondtam, hogy hát egy picit finomítsunk a vizualitáson, egy kicsit. És akkor jött egy fiú, aki az első rendén olyan brutálisan beleszerelmesedett, és mondta, hogy de olyan törékeny akarod. Olyan szép a nevetésed, olyan kék a szemed. Az nem a fekete keretes szemüveget lát, hanem a kék szemeket. Hogy nem számít, hogy én mit gondolok, az számít, hogy ha ő belül elengedi a kilincset, akkor azon az ajtón be fog jönni valaki, mert a férfiak is társas lények. Nekem ez az egyik alapkoncepcióm. A másik az, Az a gyerekvállalás kérdése, hogyha valaki azt érzi, hogy szeretne gyereket, akkor nekem kutya kötelességem végig kísérni ezen az úton, és megérlelni őt erre a belső nyílásra, erre a kinyílásra, erre a kehely állapotra, és végig kísérni. Akinek meg úgy alakult, hogy nem lett, akkor, és azzal meg legalább ugyanannyira kutya kötelességem őt végig kísérni azon a folyamaton, hogy ő ebben jól legyen. Mm-hmm. Hogyha így alakult, hogy nem, de még hátra van az életünkből még ugyanennyi, akkor azt is tudni kell olyan szeretettel és örömmel élni, hogy igenis az élet az nem olyan, mint egy Mikulás, hogy akkor mindent 100%-ig megkapunk. Tehát, hogy de ez egy sajátos állapot, ez olyan, mint az egyedülállóság, hogy az egyedülálló társaságot szeretne, aki
igen, a társaságban meg szeretné kicsit egyedül lenni. Igen.
Ebbe keressük az egyensúlyt.
Én azért hallgatom, mert így nézlek téged, és ilyen erőző tök jó hallgatni. Nem olyan, mint hogyha ilyen képek jönnek, hogy ülünk a tűz körül, és én ősanya. Igen, ősanya vagy, hogy ősasszony, vagy nem tudom.
És osztod a bölcsességet.
Honnan jön ez? Egyébként ezt ugye lehet rólad, hát így olvasni is nyilván, hogy nők neveltek föl, és azért neked ez a női kör, meg a nőkkel együttlevés, tehát ezt így ittad magadba.
Igen.
Meg a bölcsnők társasága. Mesélj már egy kicsit erről, kérlek, hogy honnan jöttél? Mit adott neked a nők társasága, és később mi volt ez, amit már ők nem tudtak megadni, és máshol kellett keresned?
Uh-huh. Egyrészt a nők társaságra, hát igazából úgy mondom, hogy anyáim. Uh-huh. Nyilván úgy, hogy van egy darab vér szerinti anyukám, aki egy fantasztikus ember, és egy igazi hiteles ember, aki egyébként nagyon sokat dolgozik szintén terapeutaként, és szokta is mondani, hogy ő úgy szeretne inkább hagyományosabb nagymama lenni, és az van, hogy lehet, hogy ő nem az a kötögetős nagymama típus, hanem inkább a farmer kabátba, hátizsákkal elindulunk Indiába típus. Viszont végtelenül hiteles abban, hogy egy embernek hogyan kellene élni az életét, amit az Isten itt hagyott nekünk, hogy ezt az időt valahogy úgy élni, hogy a végén visszanéző azt mond, hogy megérte. Azt mondanám, hogy nagyon sokféle nő volt körülöttem. Nagyon sok nő, és nagyon sokféle nő, egy nagyon hagyományos közösség, ahol a férfiak, ha kellett, a két kezükkel felépítettek egy házat. A nők meg, hát igen, ha kellett, akkor hajnal 5-kor felkeltek, és kirugdosták a férjeiket az ágyból, hogy akkor mennyi téglát építeni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle mintát kaptam emiatt nőiségből, nőiességből, női létezésből. Azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy ma annyit változott a világ, hogy ez nem minden esetben állja meg ma már a helyét. Ami nem azt jelenti, hogy anyáink, nagyanyáink szenyúk voltak, mert miért nem mondta el az anyám, hogy a Pisti csak
más
dugni
világba,
akar?
Más világba éltek, igen. És akkor még nem voltak ennyire kielezettek ezek a helyzetek.
Nem volt kérdés. Hát az anyukám, igen, 19 évesen férjhez ment. Én sokszor azért is érzem magam egy picit öregebbnek, mert mivel mi ebben a hagyományos közösségben éltünk, ezért én 14 évesen már babát ringattam. Nyilván nem a sajátomat, de hogy olyan... Odaadták azt a gyereket, azt át kellett pelenkázni, meg kellett etetni, kvázi életben kellett tartani, és ezért volt egy nagyon korai érlelődés.
A közösségben a családod tagjai voltak, igen, vagy egy olyan faluban, vagy nem tudom, városban éltetek, ahol még az volt, hogy akkor itt mindenki is...
Közel laktunk egymáshoz, így mondanám. Uh-huh. Nagyon közel laktunk egymáshoz, mindenkinek megvolt a maga territóriuma. Uh-huh. De amikor a nagybátyám, aki 12 éve volt nálam összesen idősebb, és nagyon fiatalon apuka lett, akkor hát szóval, hogy így adott volt a helyzet, hogy akkor az ő újszülött kislánya, a 3 hónapos hasfájás, a szülők már dőltek kétfelé, és akkor hívjuk át a Vikit, hogy valahogy álljon be valaki segíteni, és akkor ott töltöttem 2 napot. 2 napig
járt. Mennyire hiányzik a mai világból, hogy nincs kinek szólni.
Azt hiszik a kamaszok, hogy mennyire rettenetes problémáink van, adnék neki 2 nap egy hasfájós csecsemőt, azt utána beszélgessünk, hogy mi a baj a köröm lakjával. Tehát volt egy ilyen életre nevelés, hogy én azt hittem nagyon sokáig, hogy én nem tudok főzni, aztán amikor bekerültem az önálló háztartásba, 21-nány évesen, és ott álltam, hogy hát, ha enni akarok főtételt, akkor most főzni kell. És rájöttem, hogy mindent tudok, mert a konyhában nőttem fel, csak nem az volt, hogy így direkt beelmondták a receptet, hanem akkor add már ide a répát, mert most a répát kell beledobni, és akkor így mindent tudtam. Azt is mondanám, hogy adott egyfajta ilyen kicsit szarkasztikus távolságtartást a férfiak és nők kapcsolatát, hogy tudjunk egy picit nevetni magunkon, hogy tudjuk elviccelni a helyzetet. És például most vettem a férjemnek egy olyan táblát, hogy kis halacskák dolgok rajta, hogy elmentem horgászni. Szolid utalással arra, hogy 2 éve tervezed, most már ideje lenne elmenni horgászni. Mennyire csináljál valamit, amivel jól érzed magad. És tehát például azt láttam, hogy nagyon erős összetartó a házasság, hogyha mindenki azt csinálhatja, amit szeret. Hogy nincs az, hogy te miért mész oda, meg miért ezt csinálod, hanem mindenki hagyta a másikat élni. És ennek volt egyfajta emberi méltósága vagy tisztelete. Amit nem tudtak megtanítani, hogy nálunk, mivel ilyen nagyon ős férfiak voltak, ezért nem nagyon beszéltek arról, hogy bennük mi zajlik.
Majd a férfiak.
Igen, igen. Mindegyikük korán házasodott, korán családot alapított, álltak, mit tudom én, 3-an, 4-en, 5-en, tették a dolgukat, betonoztak, betonkeverő nélkül, és olyan dolgok, amik a női világban, tehát meg volt az, hogy kinek mi a dolga, tehát hogy senki nem gondolta, hogy egy nőnek kerítést kéne javítani. És egyébként mi nők ugye egymást támogattuk mindenben, tehát hogy azt a babát nem egy nő ringatta. És ez kvázi burkolt üzenet azoknak, akik azon aggódnak, hogy akarnak-e egyáltalán gyereket, vagy mi van bennük ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy nálunk nem volt divat magára hagyni a mamákat, a kismamákat. Nem volt az szokás, hogy old meg egyedül, aztán majd kritizállak. Hanem az volt, hogyha nem volt jól az a gyerek, akkor mindenki csatarendbe állt. Ha meg jól volt, akkor meg annak örültünk, hogy játszanak, és nem rémlik, hogy az anyám leült volna velünk kisautózni, hanem 10-valány gyerek játszott együtt az utcában. Tehát, hogy mindenki tette a dolgát, és ha még régebbre megyünk, akkor meg azt hallod, hogy a szappant kellett főzni, akkor mindenki szappant főzött, nem ült le kisautót tologatni, hanem a gyerekek egymással játszottak.
Igen, csak ugye ettől teljesen megfordult a világ, tehát a mai világban ezt már így szinte kivitelezhetetlen.
Meg azt mondják, ha nem ősz le kis autót tologatni, rossz anya vagy, és akkor ez nem értem, igen. Tehát apa se sminkel. Tehát, hogy valahol tegyük már helyre, hogy kinek mi a dolga.
Igen, de mégis hogy gondolod, hogy lehet ezeket mégis visszacsempészni a vagy te, mai világban, vagy kellene?
Akkor te ugye idevágtok, hogy ebbe a mintában nőttél föl, egy ilyen közösségben, ahol támogatás volt. Te most itt Budapesten, a fővárosban, ahol azért így távol vagyunk egymástól, hogy tudod a saját családodban ezt megvalósítani, belecsempészni ezt, hogy te is megkapd azt a támogatást a környezettől a gyermekeid számára.
Hát kell azért egy nagyobb tervezés, de nem azért, mert nincs ott a szándék, hanem mert már nem élünk egy kupacban.
Na ezért pont azért kérdezem, igen, hogy ezért tök más.
Persze nekünk azért ez nagyon nagy dilemma volt, és például, hogy nincsenek, tehát, hogy nekem is fiú testvérem van, a férjemnek is fiú testvére van, tehát, hogy azért nagyon szeretjük a férfiakat, meg minden, de egy olyan férfi, akinek még nem született gyerek, annak nem adsz oda egy pelenkás csecsemőt, hogy akkor, ha nagy csomagban, légy szíves. Tehát, ennek van egy korláta, hogy korlátja, és múltkor egy ismerős mondta, hogy hát hagyd itt nyugodtan, majd mi a fiúkkal így el leszünk vele. És mondtam, hogy és hogyha bekakél, kicseréli ki a pelenkát, mert 4-en vagytok itt, kivállalja be. Szóval, hogy tehát nyilván ennek is van egy határa, egy korlátja. Én egyrészt a nagyon okos tervezést tenném, hogy nekünk otthon van a falon egy családi naptár, ahol be van írva, hogy mikor milyen projekt van, és igen, be vannak írva a nagymamák is, hogy mikor, hol tudnak bekapcsolódni. Nekünk van egy pótmamánk, aki azért van, mert ő nagyon közel van. Mert hogy egyébként, ahol az anyukák még fiatalok, vagy úgy mondom, ahol a nagymamák még fiatalok és dolgoznak, ott nyilván nem tudnak mindig úgy belelépni, és én ma a városban élő lányoknak, akik a babavárásra készülnek, annak szoktam javasolni, hogy igenis keressenek egy pótmamát, mert régen se az volt, hogy anyát kizsigerelte a gyerek, hanem hogyha baba volt, akkor így ment kézről kézre. Tehát én, ha megyünk az anyósomhoz, és ott vannak az ő barátnői, akkor én a lányomat kvázi nem látom, mert mindig valamelyik nagymama karjába van. És nagyon vicces, mert a lányom most, hogy tanul beszélni, mindegyik öreg asszonyt mamának hívja, nem válogat, mindenki mama. Mert ő azt szokta meg, hogy ott, ahol a nagymama van, ott közösség van. És örül mindenki, hogy ott egy szőke fürtös kislány, és fölváltva kényeztetik, és ez így jó. Tehát kell ebbe egy szervezés, illetve ma azt
mondtam, hogy... Jó, de a pótmamát hogy találtad?
A pótmama, hát én nagyon egyszerűen...
Felad egy hirdetést.
Egyrészt, aki nagyon keres, azt javaslom, a Facebookon írja be a keresőbe, mert ma már vannak erre csoportok.
Nem mondod.
Persze. Nem árt tudni, ha már így fölkerül ugye ez a hanganyag, hogy létezik olyan, hogy gyermekágya segítő, barátkozzunk ezzel a szóval.
Gyermekágya
segítő. Kobzorzsa meséjék kezdték el őket képezni azért, hogy a gyermekágy idején, ahol nincsen összetartó család, vagy nincs mód arra, hogy a család segítsen, mert mondjuk 200 kilométerre ér a nagymama is dolgozik, ott a gyermekágya segítő veszi át nem az újszülöttet, hanem a háztartást.
Aj, de jó.
Tehát nem azon, hogy apa három fronton kell, hogy helytálljon, 8 karja legyen, és mindent egy embertől várunk, hanem jön a gyermekágya segítő, bevásárol, berakja a sütőbe a rakott krumplit, kipucolja a fürdőszobát, megkérdezi anyukát, hogy mire van szükséged, anyuka azt mondja, szeretnék hajat mosni, akkor a gyermekágya segítő elringatja a babát, anyuka elmegy hajat mosni. Tehát szerintem ez rendkívül fontos. Emiatt mi például a pótmamát már a szülés előtt elkezdtük keresni, nem azzal a céllal, hogy minél hamarabb lepaszoljam a gyerekemet, hanem hogy én szokjam azt, hogy az az ember ott van az életünkben, és hát most ugye már a harmadik közös évnél tartunk, már ilyen átfolyások vannak, hogy már nem csak akkor van ott, mikor mi megkérjük és fizetünk, hanem meg ez az egymást visszük ide-oda, meg szóval elképesztő
sokat szemben. Mert két oldalon jó, mert egyrészt jó az idős hölgynek is, hogy akinek mondjuk a gyerekei nincsenek közel, vagy
esetleg nincsenek unokáig. Most például a párkapcsolati válságát oldottuk meg.
Tehát ugye, hogy ez mindkét generációnak jó, nem?
Igen, rengeteg.
Tehát, hogy nagyon sok idős ember van, aki egyedül van a városban szintén, és nem érzi magát hasznosnak, nem tud kapcsolódni.
Nem jut eszembe az alapítványnak a neve, de van már olyan szervezet, ami kifejezetten azt szolgálja, hogy kisbabás anyukák kapjanak ingyenes segítséget a szülés időszaka és utána következő fél évben. Uh-huh. Isten bizony nem jut eszembe a nevük, de hogyha valaki ezt kikeresi a Google-ban, akkor ezt meg fogja találni. És ez nagyon-nagyon fontos érteni azt, hogy itt valójában, amikor gyerek születik, család születik. Uh-huh. Hogy itt nem az van, hogy akkor anya kap egy babát, hanem ezt valahogy tudni kellene jól működtetni, úgy is hívjuk, hogy normatív krízis. Tehát az a normális, hogy mi ebben nem vagyunk jól. Az a normális, hogy fáradtak vagyunk, hogy kialvatlanok vagyunk, hogy azt se tudjuk, hogy jól csináljuk-e, mert a védőnő ezt mondja, az anyám ezt mondja, a szomszédnéni azt mondja, szerintem meg így
a Facebookon kéne. Más látok?
A Facebookon, igen. Mindegy, mit csinálok, valakinek nem lesz jó. És például ebbe szerintem a gyerekágyas segítőnek rengeteg szerepe van, hogy tudja azt mondani, hogy jól csinálod. Hogy nem tudod, addig, amíg törődsz azzal a gyerekkel, addig nem tudsz rosszul csinálni. Olyan dolgokat elmondani, hogy a kötődésnek egy hormonális háttere van, annak időt kell adni. Az nem úgy van, hogy kipottyan is holnap már úgy fogom szeretni, mint állat, hanem ez van, akinél hamarabb elindul, van, akinél később, de hogyha nincs magára hagyva, ezért nagyon fontos például, hogy Magyarország egyetlen olyan pszichiátriai szakosztályán, ahol baba-mama elhelyezés van, tehát ahol családként funkcionálnak, ott is az a motto, hogy családban kezelünk. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon ritka az igazi pszichózis, hanem ez a baba blues, ez nagyon sokszor azért van így, ahogy van, mert a családok már nem működnek családfunkcióban.
Na, nagyon elmentünk most itt a család, meg a családtervezés, babavárás irányába, de kanyarodjunk vissza oda. Amit be is szeretem volna szúrni ezt a kérdést, mert nagyon izgalmas volt, hogy azt mondtad, hogy a férfiak a családban ugye klasszikus szerepet vittek, de nem nagyon beszéltek magukról. Tehát nem nagyon fejezték ki az érzéseiket, az érzelmeiket, az, ami bennük van. Na, de akkor hol ismertette meg a férfiakat? Honnan tudtette megismerni azt, hogy valójában egy férfi van, ugye mi van belül? Mert az ugye látszik, hogy a nőket nagyon jól ismered, a női utat, meg a szépségeivel, nehézségeivel együtt, de a férfiakhoz hogy kerültél közel az ő világukhoz, az érzelmeikhez?
Hát ez tulajdonképpen úgy jött, hogy én nagyon fiatalon, 20 évesen megházasodtam, majd nagyon fiatalon, 30-as éveim elején el is váltam, és az döbbentett rá arra, hogy hát valami nincs rendben, mert hogy én azért segítő szakmában dolgozva azt gondolnám, hogy én tudom, hogy hogy működik az élet, meg a férfinői kapcsolódás, de ha mi a vállóperi tárgyaláson kötünk ki, akkor valamit nem tudok. Tehát, hogy az alapkoncepció, hogy 50-50%, felteszem a kezemet, én legalább annyira felelős kell legyek, és hogy akkor szeretném tudni, hogy mit csinálok rosszul. És ahogy elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, rájöttem arra, hogy rengeteg nőnek a gondolatát olvasom. Ha jobban belemegyek, akkor ezek nagyon sokszor egyedülálló nők, olyan nők, akik nem funkcionálnak kapcsolatban, vagy nem olyan a magánéletük, amire azt mondanám, hogy mondjuk a követ, tehát hogy én azt az életet szeretném.
Hát, hogy hiteles.
Hogy, hát ez
vagy úgy már meg abban a szempontból, meg párkapcsolat.
Hát igen, tehát hogy én egyébként azt szoktam javasolni, hogy mindig azt a kérdést tegyük fel, akár pasival való randizásról szól a sztori, akár terapeutáról, hogyha a lányomnak kívánnék egy jövőt. Lenne egy lányom, és én neki azt szeretném, hogy boldog legyen, akkor én mondjuk azt a pasit szeretné, örülnék-e neki, hogy haza fickó udvarolna neki.
De jó.
Aki most oda jön hozzám, hogy hé, maca. Aha. És azt látnám, hogy ezt csinálja a lányommal. Akkor mit mondanék?
Uh-huh. Ez egy érdekes nézőpont, igen.
A másik pedig ugyanez volt terapeuta kérdésben, hogyha ő nem tudja megcsinálni, akkor miért akar nekem tanítani? És rá kellett jönnöm, hogy bár zseniális tanárok vettek körül az évek alatt, de valami mégis hiányzik, és ez 2013-ban volt, akkor majd javítsatok ki, hogyha ez nem precíz és pontos. A lényeg az, hogy akkor kezdtem el felfigyelni az Istvánnak az írásaira. Ez még nagyon-nagyon a korai időszakban volt, ahol ilyen fellélegzés volt. Emlékszem az első ilyen írásra, ahol így azt éreztem, hogy Úristen, végre!
Van remény!
És annak még töke is van, tehát hogy így nem csak egy ilyen valamit így spirituálisan elmagyarázunk, és nem ilyen guru megmondja, hanem itt van egy étkézláb férfi ember, ő leírja, hogy mit gondol erről a férfinői dologról, én meg ülök ott tátott szájjal, hogy ezt az elmúlt 31 néhány évben miért nem mondta ezt senki? És igazából nagyon sokáig tartott, mire megértettem azt, hogy annyit változott a világunk, hogy az én őseim az nem azért maradtak együtt, mert fú, de nagyon jól csinálták, hanem mert nem volt más választásuk. És gyakorlatilag az Istvánnak az írásai kezdtek el nagyon intenzíven terelni afelé, hogy valahogy tervezzem újra az életemet. Ennek következtében ugye létrejött a második házasságom, amire azt gondolom, hogy most már ez így okés.
És akkor azt már azokra az alapokra helyezted?
Abszolút. Abszolút, igen.
És tudsz ilyen különbségeket mondani, hogy neked mi volt a nézőpontváltás, hogy mi az, amit mondjuk máshogy csináltál ebben a kapcsolatodban, mint az előzőben?
Például nagyon fontos nézőpontváltás annak a felismerés, hogy a férfi számára nem a család az első. Uh-huh. Illetve, hogy lehet számára nagyon-nagyon fontos, és tűnhet úgy, mint az első, mintha az lenne az első helyen, de valójában, hogy minden férfinak kell egy idea. István ezt valószínűleg jobban el tudja mondani, hogy kell valami vezérlő csillag. Igen, ügy, ez a jó kifejezés. Én a lányoknak ezt úgy szoktam magyarázni, mert ugye mi egy picit máshogy látjuk, meg gondolkodunk, meg érzünk, rettenetesen érzünk, hogy kell neki egy vezérlő csillag.
Ó, de szép ez.
ami nem otthon van a karosszékben, meg a papucsa mellett. Mm. És hogyha neki, egyébként ez tényleg így van, hogy a férfinak tényleg kell egy vezérlő csillag, tehát kell valami, ami nála magasabban van, ami neki valami, ami előtt fejet hajt, akár csoport, akár ügy, akár egy elhivatottság, tehát a bátortábor is így jött létre, és hogy ha ő akkor tud jól lenni a világban, ha ezt az ügyet szolgálja. Mm. És ezt például az első házasságomban nem tudtam, és nem jól csináltam, és nem volt ott a támogatásom, mm-hmm. viszont rengeteget veszekedtünk, tehát ha meg kell fogalmazni, hogy én mit szúrtam el, akkor azt gondolom, hogy ez volt az. Aha. Hogy nem ismertem fel, hogy az egy vezérlőcsillag, az egy ügy, abba bele kellene nekem is állnom, mm-hmm. pontosabban, ahogy a férfi beleáll, én ő belé, mm-hmm. és gyakorlatilag ebben a yin-yang áramlásban mi meg tudjuk azt csinálni, hogy ebből valami nagyon jó dolog szülessen, és akkor mindenki boldog. Most ehhez képest ugye itt már egy picit más a szemlélet, itt azt mondom, hogy itt is néha nehéz beleállni, tehát akinek már van gyereke, az tudja, hogy apa még nincs otthon,
fürdetés van,
de már mind a két gyerek lábujjhegyen állva lesi az ajtót, és azon gondolkozó, hogy telefonáljál, ne telefonáljál, és igen, tehát vannak olyan hetek, amikor, mit tudom én, 3 napig nem merem megkérdezni, hogy mi van, és akkor, hogyha kibírom, akkor magától is elmondja, hogy most írtunk alá egy szerződést, amiben 15 kamion biztosítottunk, és így ülök, leesett állat, hogy basszus, tényleg, tehát, hogy ez tényleg nem az, amit meg lehet csinálni munkaidős határól. Csak hát nekem is egy olyan nagyon csendes típusú emberem van, aki addig nem szól, amíg meg nem oldotta. és
ez ami, olyan tipikus férfi.
Igen. Hogy így látod, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és ha megkérdezed, mondja, nem, most nem, most nem, most nem. És akkor egyszer csak elmond mindent. Mm. Ebbe például óriásit változott a nézőpontom, és sokszor beszélgetünk arról, hogy akármennyire is szeretem az auraszomát, tehát valahol, tehát az auraszomban nálunk a 3. gyerek, uh-huh. úgy is mondanám, de az, amit ő csinál, az neki egy valami nagyon külön dolog, és hogy tulajdonképpen tiszteletre méltó, hogy 10 éve ugyanazt az ügyet szolgálja. Ő egyébként biztosításokkal foglalkozik, tehát fura módon ő is valahol egy szolgálati munkában van benne, hiszen most ha bármit, ami beázol, és ott állsz, hogy basszus, ezt most meg kell valahogy oldani, akkor rengeteget számít az, hogy tehát én is neveltem egyedül a fiamat, és azért ott állni egy beázott plafonnál, hogy akkor ezt ki kell fizetni, tehát akkor rengeteget számít az, hogy van egy ilyen oldalsó láb. Tehát valahol ez is egy szolgálati munka, amit ő képvisel más formában. Úgyhogy ez egy óriási nagy váltás. Azt gondolom, hogy az István nézőpontja óriási nagy hiánypótló volt. Ő volt az első férfi hang, aki kimondta azt, hogy mi zajlik egy férfi világán belül. És nyilván ott is vannak egyedi sajátosságok, és a férfi lét is
sokszínű,
és az emberek is változnak, ahogy telnek az évek. De hogy az első olyan nézőpont volt, ami gyökeresen más mondott a férfiak világáról, mint az előtte lévő magányos utak, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy vagy például azt elmondani a lányoknak, hogy mit is szoktak mondani, hogy kasztráltam, meg kiheréltem, meg ilyenek, és mindig el szoktam, hogy nem tudsz te senkit se kiherélni, nem tudsz kasztrálni. Az van, hogy elmegy. Te férfiként rendben van, és azt látja, hogy te a másik férfit játszod, és így amazonként a lándzsát lobogtatod, köszöni szépen, de hogy neki ebből van bőven elég. Tehát, hogy a férfiak világa dominancia alapú, hogyha egy nő dominánsan veri a mellét, akkor ott egy férfinak nincs dolga. Akkor az arra megy oda, ahol dolga van. És ez egy tök logikus lépés, mert ez olyan, mintha ott állna egy autó, amit nem tudsz beindítani, akkor miért vennéd meg?
Igen.
Tehát de most nem, mert veszel egy yin-yang jelent, hát mit csinálsz egy fekete pacával? Az nem yin-yang. Tehát, hogy ehhez nagyon kellett az Istvánnak a nézőpontja.
De akkor, ha most így belecsaptunk ebbe, meg nyilván a hallgatóink Istvánt is követik, tehát a világképet ismerik. Van egy férfid, egy férjed, társad, akinek van egy ügye. És akkor ezt pontosan tudod, hogy az, hogy ő abban így belálljon, neked fontos őt támogatni. De neked van, hát van két gyereketek, meg van neked is egy saját gyereked az Euroszomma, hogy ezt te hogyan tudsz ebben balanszírozni, hogy ott lenni mögötte, és azt érezni, hogy igen, te ott vagy, és támasztod őt, miközben hát azért vezetsz egy háztartás, gyerekek vannak, Euroszomma, tanítasz, tanfolyamok, stb. Tehát, hogy tudsz
hát elmenni? Az életem legnagyobb kihívása. Azt is mondanám, hogy talán ez a kihívása. Én innen azt mondanám, hogy a férfi az megy a maga útján. Tehát, hogyha neki van egy ügye, és beleáll, és csinálja. Szóval ez régen is úgy ment, hogy amikor a pásztorember kihajtotta a nyájat a mezőre, és kint kellett lenni 3 hónapig, akkor az asszony nem járt ki 2 naponta nyávogni, hogy mikor jössz már haza. Hanem tudta, hogy minden. Bekötötte a kis batyót, minden hétvégén kiment az emberéhez, bár uram, bocsánat, jót szexeltek, aztán hazament és csinálta tovább a dolgokat. Tehát ebbe például nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem a legtöbb, amit én adni tudok neki, hogy hagyom. Hogyha ő neki szombaton alá kell írni egy szerződést, mert egyébként mondjuk a kamionos cég elbukja, tehát tudjátok azt, hogy mit tudom, egy csomó ilyen banki hitelnél van, hogy nem adják meg a pénzt, hogyha nincsenek rendben a biztosítási papírok. És ott igenis van olyan helyzet, hogy 24 órán áll vagy bukik, ha neki mennie kell, akkor menjen. Lehet, hogy egyébként nem esik jól, hogy nincs ott a fürdetésnél, de hogy biztos vagyok benne, hogy ő se élvezi azt, tehát hogy volt ilyen, hogy jött a fotós, hogy interjút adok, és ott állt a fiú gyerekem, meg a férjem mind a kettő melegítőgatyába, és mondták, hogy őt, fotót, soha így hátat fordítottak, és balra el. és hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amikor a férjem ezt nem élvezi. Mm-hmm. Egyébként ő, amikor ilyen nemzetközi csapat ült össze, ő oda nem megy. Hát őt hagyjam békén ezzel az egész. Tehát, hogy természetes, hogy van egy különbözőségünk. És hogy ő szabadon mehet. Azt is mondanám, hogy mivel nekem megvan a munkámból adódó szabadság, ezért nekem természetes az, hogy én megyek a gyerekért a bölcsödébe, természetes az, hogy én vagyok otthon, amikor a fiam megjön az iskolából, és lehet, jó, már nem biztos, hogy otthon vagyok, mert ő már nagy, de hogy amikor hazaér, akkor felhív, megkérdezi, hogy mikor érek haza, én nagyjából 10 perces intervallumban megmondom, hogy lehet, hogy én mondjuk nem úgy főzök, ahogy egy átlag nő, tehát mondjuk tegnap főztem. Tegnap milyen nap? Ma vagy csütörtök. Én szerdán főztem egy 2 fogásos ebédet, erre jött haza a férjem, tökre boldog volt, és aztán majd főzök valamit hétvégén, mert most szabad vagyok. De ez is relatív, mert például szombat délelőtt én magam megyek segítőnek egy olyan családállításból, egy nagyon beteg kisfiúnak az apukája jön állítani, hogy ne vigyék tovább ezt a vérvonalon, ezt a traumát, és mondtam, hogy én önként felteszem a kezem, és megyek be segíteni, mert ide most szenzitív emberek kellenek, mert rendkívül rövid az időnk. És akkor oda kellett állni, és mondani, hogy nagyon szeretlek, és hogy tudom, hogy van egy szabad hétvégénk. Aztán úgy alakult, hogy pont a férjem találkozott az apukával, aki ugye nagyon össze van törve. Aztán így hazajött, ránézett a saját gyerekére, mondta, hogy rettenetesen szerencsések vagyunk, és menjél. És akkor az van, hogy...
Tehát az van, hogy nálatok azért működik az oda-vissza is.
Nagyon kell.
Támogatjátok
nagyon kell, igen. Jó, hát mi egy kései, idézőjebe véve kései házasság, mert azért gondolom, hogy kései, mert mondjuk az én anyám ilyen idősen már nagymama volt, tehát, hogy, vagy nem az anyám, hanem az én nagymamám már ilyen idősen nagymama volt. Tehát az, hogy ő 40 évesen pelenkázik, az neki azért effektíve egy kései megérkezés, ami nem jó vagy rossz, csak van. És ezért mind a kettőnknek volt azért egy kialakult élete, amit értelemszerűen nem dobunk ki a kukába azért, mert szerelmesek leszünk. Viszont nagyon lehet tisztelni a másik embert, hogyha az hiteles a maga útján.
Egy záró kérdés.
Egyébként még úgy körülbelül órák itt.
Nagyon jó,
én is ezt fogalmaztam, hogy
na, jó. Jó, na, kérdés. Ami szerint, igen, ami nyilván mennyit egy nagyobb szeretet, de hogy ezt mondtam, hogy ezt mindenképpen meg fogom tőled kérdezni, mert a beszélgetés az adás előtt kicsit beszélgettünk, és mondtad, hogy szeretnél majd olyan tanfolyamat, hogy... Uh-huh. stb. Nem áruljuk el, viszont mondd el kérlek azt, mit ajánlanál azoknak a nőknek, akik ma szinglik, hogyan legyenek feleségek. Mondtad, hogy neked ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szerelem témád.
Már egyébként már most is nagyon sok mindent elmondtál.
Igen, abszolút.
Így a beszélgetés
igen, folyamán. Igen, de most ez azért is jó záró kérdés, mert egy kicsit összegzi. Uh-huh. Én néhány gondolatot.
Néhány gondolat.
Mondjuk, mi lenne az a három? Uh-huh. A három dolgot mondhatnál.
Hát az első helyen is a dobogón az van, hogy tanuljanak meg a férfiakkal bánni. Uh-huh. Nagyon-nagyon fontos. Hogy,
na ez már egy csomó alkérdést hoz magával.
Persze, és minden egy fölhördül 2000 nő, hogy nem ezt csináltam eddig.
Igen, meg hol tanuljam meg.
Ó, erre vannak az én akadémián képzések, csak
igen,
szólok.
Igen.
Nagyon fontos. Nagyon fontos érteni azt, hogy egyébként, ha autóhoz odamész, és elkezded undosni a kerekét, attól nem indul el. Mm. Ezért igenis meg kell tanulni, nagyon precízen, pontosan, hogy működik a férfi, és ebben benne van az, hogy igenis vannak jegyei, hogy ő hol tart. Tehát ebben például az István nézőpontja iszonyatosan fontos, hogyha nincs egy ügy, hogy ő arra megy, határozottan, karakteresen. Hozzám jönnek azért férfiak, és nem sűrűn, de jönnek. Ha benne van egy ügy, és oda tart, és tisztán érzi, hogy hol van az irány, nagyjából az első 2-3 buktatónál rájön arra, hogy hiányzik a női bölcsesség a háta mögül. Uh-huh. Tehát hozzám nagyon sokszor azért jönnek férfiak, mert azt mondják, hogy hát ő abban a közegben, ahol ő él és mozog, valahogy nem olyanok a lányok, mint amilyet ő szeretné, és szeretne egy értelmes nővel beszélgetni arról, hogy is akkor volt, akinél karriert váltottunk, volt, akinél így tudott kilépni a nagyon rosszul működő kapcsolatból, tehát hogy higgyük el azt, hogy a férfinak is van igénye a kapcsolódásra, uh-huh. de úgy, ahogy én se szeretnék egy olyan autót, ami nem működik, ugyanígy a férfi is szeretne egy olyan kapcsolatot, amiben ő azt érzi, hogy működik.
Mm. Ez az első pont.
Igen.
Jó.
A másik, hogy érteni kellene azt, hogy ahhoz, hogy én kapcsolatban legyek, ahhoz először belül ennek el kell dőlnie.
Ez mit jelent?
Hogy a nem is tudom, hogy mit szeretnék, arra minden normális férfi hátat fordít, és a lehető legmesszebb szalad. Mm-hmm. Mert neki nem az a dolga, hogy téged meggyőzzöm. Uh-huh. Ilyen nincs.
Ilyen jó, de azért nincs. Látjuk a másik esetet is, hogy látjuk azt is, hogy akkor a nők így nagyon tudják, hogy akkor oké, én férjt szeretnék, egy olyan férfi szeretnék támogatni, az, aki már tudja az ügyét, és akkor családot szeretnék, nekem ez a fontos, mert nem érdekel a karrierem. Uh-huh. Tehát ideig eljutnak a nők általában, uh-huh. és mégse történik semmi. Mert akkor jön a férfi, és azt mondja, hogy jaj, hát nehogy azt gondolt, hogy egy randi után feleségül veszlek, holott nem ezt mondta azért a nő.
Igen, ez egy nagyon összetett kérdés. Az egyik, amit érteni kell, az, hogy ugye ha azt mondom, hogy ismerd meg a férfit, akkor úgy kezdődik, hogy 0,7 másodperc alatt eldől vizuálisan, hogy nő vagy nem nő. Uh-huh. Vannak metakommunikációs jelek, amik azt sugallják, hogy nem nő.
Uh-huh.
És... vagy azért, mert gyerek, mert úgy néz ki, és úgy viselkedik.
Vagy azért, mert férfi.
Mert Amazon. Uh-huh. Itt most nincs annyi időnk, hogy ezt nagyon kifejtsem.
Ez majd egy másik beszélgetés.
Vagy egy másik beszélgetésben, mert ha van kedvetek, visszahívni, majd egyszer...
Meg egyébként ez egy jó workshop.
Igen, majd egyszer mesélek a történelmi Amazonokról. Nem véletlenül van ez ennyire benne a kollektívben, és kapcsolja be a nőknél ezt az egész folyamatot. Csak nem mindegy, hogy 3 hónapra ragadok bele, és 3 hónap alatt megélem ezt a minőséget, és lezárom, hogy köszönöm szépen, ennyi elég volt, vagy 13 évre.
Igen, és azért azt is mondjuk el, hogy ennek a korszaknak is azért vannak értékei, és tehát, hogy azért minden nő életében fontos azért az, hogy ebbe belemenjen.
A görögöknek erre külön szavuk volt, azért, mert azt mondták, hogy ezt meg kell élni.
Ez én is úgy gondolom, hogy így muszáj.
A probléma, tehát igen, és ez lenne a harmadik rész, tehát, hogy... hogy azt érteni, hogy én azzal nem kevesebb leszek, hanem több. Uh-huh. És ezt egy individualista társadalomban.
Mármint a harmadik tanács.
A harmadik tanács.
Tehát, hogy megértem, tehát megnézni azt, hogy nekem miért fontos, hogy mit szeretnék a kapcsolattól, és akkor itt van a harmadik, amit most igen, mondta, ehhez kapcsolódik.
Uh-huh. Hogy nem veszítem el, tehát nem veszteség. Uh-huh. Mert egy individualista társadalomnak az a kulcsmondat, hogy én azt akarom, hogy. Ebben uh-huh. egyébként rengetegen belebuknak, mert a jóisten nem télapú. Uh-huh.
A francba.
Nem, hát volt olyan, aki meg is mondta,
hogy olyan gazdag, végre, most megvilágosodok.
Azért én ezt még nem teszem teljesen magamével ezt a programot.
Minden alkalommal, amikor az igénylista van, tegyük hozzá ezt a képet.
Jó, de értem, hogy mit akarsz mondani.
Igen, tehát nyilván meg kell tanulni szűrni, hogy ki az, aki méltó arra, hogy bejöjjön az ajtómon. Ki az, aki méltó arra, hogy egyetlen köszönjek neki. És ezért kell megtanulni bánni a férfiakkal, hogy ő hol tart. És egyébként nagyon fontos azt érteni, hogy amikor a világunkban nagyon sok ezer évig a nőket nagyon szoros kalodába tartották, ami nem volt örökké tartható, és amikor ebből kijövünk, akkor lesz egy oltári nagy szabadságunk, ugye elvileg ez az Amazon létnek egy alapmotívuma, a szabadság. És mivel látjuk esetlegesen az előző generációknak a nyüglődését, hihetjük azt, hogy ha én ebből kimozdulok, akkor ugyanazt a szart fogom kapni, mint amit
a szüleim
csináltak. Otthon néztem, hogy ezek itt nézik egy sorozatot, igen, a Dallas, 25 éve nem szexelnek, apuka gyanúsan csinál valamit a
Vikendházban.
Igen. Anyuka főhangosítja a Dallas, ne halljuk, mi zajlik a kis szobában, ahol apuka egyedül van. Szóval ez egy nagyon necces szituáció, és azt kellene érteni, hogy ma már van ennek egy óriási nagy forradalma, hogy két ember hogyan működik együtt, és hogyan őrzi meg az integritását, az egymás iránti tiszteletet, esetenként az erotikát, hogy igen, átalakul a szerelem, és nem az lesz, hogy letépjük egymásról a ruhát a lépcsőházban, de lesz például egy olyan dinamika, ahol mindegy, hányszor veszünk össze, mindenki azt gondolja, hogy hónap ugyanoda megyünk haza. Mm. Tehát, hogy valójában nem veszélytem el a szabadságomat, hanem valami kiteljesedik, valami kibővül, valami... Tehát én tudom, tehát ha valaki, akkor én nagyon tudom, mert az Auroszoma továbbképzés elindultam férj és gyerekek nélkül. Mm. És ott az természetes, hogy ott van 50 ember 48 országból, teszem azt, és senki nem cipeli magával a férjét meg a gyerekét. Ahol az 50 szakemberből van 3 férfi meg 47 nő. Hát nyilván nem azon, hogy 47 szingli gyűlik össze, hanem hogy az egy szakmai út, oda bepakoló, egyébként meg tök jól érezzük magunkat, hogy így éjfélkor megy le a nap, meg ilyenek, tehát hogy van ennek egy jó része. Tehát, hogy nem a veszteség az, ami ebből jelentkezik, hanem egy sokkal gazdagabb, sokkal jobban működő világ lesz belőle, ahol tehát az, hogy én itt veletek végzek, és akkor ide áll az autó, az ajtó elé, és tudom azt, hogy aki ott bent ül, az szeret, és vár, és örül nekem, és megkérdezi, hogy sikerült ez a meste. És aztán együtt örülünk, aztán összebújunk a gyerekünkkel, és aztán holnap folytatódik, ő megy az ő ügye után, én meg... Skype-on keresztül terápiázok majd valakivel azért, hogy aztán mehessek én a gyerekemére a délutáni alvás után. Tehát, hogy föl tud épülni egy olyan élet, ahol azt érzed, hogy innen te nem vágysz az ég egy ott a világon sehová.
Hát ez nagyon szép zárszó volt. Reméljük, hogy ezzel így segítettünk másoknak is, hogy közelebb kerüljenek ehhez a vágyott állapothoz.
Igen.
Ami látjuk, hogy megvalósítható. És hogy ez így tök nagy dolog.
Meg azért csodálatosak ezek a beszélgetések, mert kiindulunk mindig egy emberből, ugye van egy vendégünk, aki mindig hoz magával valami nagyon sokszínű gazdag világot, egy módszeren keresztül, hogy kinyílik egy világ, úgyhogy így Nagyon sok bölcs dolgot hallhatunk ma tőled. Bízom benne, hogy a hallgatóink is tudnak belőle csemegézni.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Úgyhogy, ha tetszett nektek az adás, akkor és Viki módszere, akkor nagyon nagy sok szeretettel ajánljuk őt. Keressétek az Én Akadémia oldalon.
Igen, a podcast alatt bent lesz a linkje. Sőt, az Instán nem tudunk még linket tenni, úgyhogy oda nem tesszük. Viszont az Instán ott lesz az adásnak a linkje, és hogyha még van kérdésetek Vikihez, vagy bármiről úgy gondoljátok, hogy majd még legközelebb beszélgethetünk,
akkor kommenteljetek.
Akkor ezt írjátok oda, igen. Okay. És egyébként azt is odaírhatjátok, hogy mondjuk mi volt a legerősebb mondat nektek ebből az adásból.
Jó.
Én pedig várom a kérdéseket.
Mi pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Ti pedig tartsatok velünk jövő héten is.
Igen, ez volt a Sziluett 14. adása.
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!